Kolozsvár kincsteremtő polgárai, ez egy régi sorozat a Kolozsvár Társaságnak, és úgy néz ki, hogy kimeríthetetlen sorozat, hiszen állandóan kerülnek elő kincsteremtő polgárok, akiket ma nem ismerünk. És itt Horváth Csaba előadása is egy ilyen kincsteremtő polgárt mutatott be, aki azt hiszem, hogy nagyon keveseknek jelent ma valamit, és itt elbeszélgettem a közönség tagjaival, és szinte mindenki azt mondta, hogy hát sohasem hallott Schweinitz Gyuláról, pedig ide olyan emberek járnak, akik érdeklődnek az ilyen témák iránt. Azért választottad ezt a témát, mert egy kihívás volt egy olyan személyiséget bemutatni, aki fontos ugyan, de szinte ismeretlen. Más esetben azt kell tenni inkább, hogy egy ismert személyt még ismertebbé, még árnyaltabbá tenni a nagy közönség előtt. Itt pedig egy teljes ismeretlenség, egy fehértábla volt, amit meg kellett tölteni Schweinitz Gyulával kapcsolatban. Tehát ki volt ő? A neve alapján is egy olyan polgár lehetett, akit elsőre erdélyi szásznak gyanítottam, de nem volt az.
Valóban, ő egy porosz arisztokrata családból származott, Poroszországban született. Egyike volt azon katonatiszteknek, aki szerencsét próbálni jött valószínűleg Kolozsvárra, illetve Erdélybe, és beáll a császári király hadseregbe. Itt egy szép pályát fut. Csak aztán különböző okok miatt, egészségi okok miatt, illetve bizonyos közéleti okok miatt nyugdíjaztatja magát a hadseregből, és ezt követően egy új irányt vesz az ő élete. Elkezd foglalkozni Erdély történetével, gazdaságfejlesztésével és iparfejlesztésével, és így kihasított magának egy kis részt, ha fogalmazhatok így, a kolozsvári helytörténetből is.
Nem is olyan kis részt, és engem az is meglepett, hogy tulajdonképpen mennyire sokoldalú volt annak ellenére, hogy a pályafutása elég jól meghatározottan indult, elsősorban mint tiszt, mint a hadászat. Vadászattal foglalkozó, adminisztratív téren elsősorban foglalkozó ember, de aztán különösen a későbbi évei részben kényszerek hatása alatt másfelé irányították, és azt hiszem, hogy ennek örvendhetünk. Részletezzük kis az ő Erdélyhez és Kolozsvárhoz fűződő tevékenységét, talán olyan értékesebb megnyilvánulásaival, amelyeket úgy emelhetünk ki, hogy ma is hatásuk van.
Alapvetően az előző gondolathoz visszatérve egy kicsit, ő mint katonatiszt, ő rengeteget utazik. Tehát a hadsereg tagjai rengeteget utaznak ebben a korszakban, főleg, hogyha hadjárat vesznek részt, már pedig ő részt vett 1848-49-ben az itáliai észak-olaszországi forradalmak leverésében. Ő eleve katonatiszt, az ezredével nem az adott helyen állomásozik, ahol az ezrednek van az úgynevezett toborzó körzete. Magyarán akár a birodalom másik végében is lehettek. És ők ezáltal sok mindent látnak, rengeteg tapasztalati tőkét szereznek. A tájékozottsága biztosan erre is visszavezethető. Ez az én elméletem. Ami az Erdélyhez fűződő viszonyát illeti, az Erdély Gazdasági Egyletnek egy osztopos tagjáról van szó, aki emellett államhivatalnokat is vállalt, például Brassovár megyében, sőt még a vasútfejlesztésből is kiveszi a részét, ugyanis például ő az egyik, aki elmondja az 1880-as évek elején, hogy bizony a Székelyföldön építendő vasútat össze kell kötni Brassóval. Sepsiszentgyörgy kézdivásárhelyét össze kell kötni majd Brassóval. Emellett ő tulajdonképpen a gyümölcs termesztéstől, állattenyésztéstől kezdve egészen a mezei rendőrség szervezésében átalakításában, ő rengeteg mindez hozzászól. Neki mindenféle jobbító szándékú indítványai vannak. Mondok egy egyszerű példát, vándorgyűlés például valamelyik városban, az Erdélyi Gazdasági Egylet vándorgyűlésén például ő szervez állat bemutató tárlatot. Ő az egyik szervezője ennek például. Emellett pedig a Kolozsváron bemutatott két epizód, ugye volt egy kolozsvári bazár 1880-ban, illetve 1882-ben az ipariskola, itt az iparmúzeum javaslása, tulajdonképpen visszavezethető részben erre a gazdasági tevékenységre. Mert hogy ő mind a két alkalmat megragadta arra, hogy az iparfejlesztés és a gazdasági kiteljesedésnek az eszközei legyenek.
Itt megismerkedtünk az iparmúzeummal, erről korábban még volt ebben a sorozatban előadás, a Malom utca, Baricci utca beli épületről van szó, amely most a Műszaki Egyetemnek ad otthont a műépítészetnek. Ez egy nagyon érdekes épület, hát tulajdonképpen építészetileg is eléggé furcsa, mert egy eléggé keskeny, tulajdonképpen egy építészeti bravúr, hiszen nem állt rendelkezésre több terület, ezért építették így, de hát ez az építészek dolga. Itt most arról van szó, hogy ez az épület mit szolgált, és az idők során hogyan alakult ennek a története. Tehát nyilván, hogy Schweinitz Gyulának a kezdetekhez van köze, itt bemutattál egy leltárát annak, hogy mit is képviselt ez az épület. Hát azt mondhatnám, hogy egészen modern, korszerű leltár volt az. Ma is megállná a helyét ennek az épületnek a tartalma. No, de hát részletezzük, mert nagyon fontos volt az előadáson belül is ez.
Úgy van, hogy az iparmúzeumot, akárcsak az ipariskolát Pákely Lajoshoz kötjük. Ő tervezi a az épületeket, tanárként tanít az ipariskolában, és igazgatóként vezeti a múzeumot. A múzeum alapötlete viszont nem tőle származik, hanem Schweinitz Gyulától. Ő volt az, aki 1882-ben egy tervezetet dolgoz ki arra, hogy létrejöjjön egy iparmúzeum Kolozsváron. Ebben a korszakban van egy nagy ipari fellángolás, egy stabil gazdasági helyzet teremt egy lehetőséget arra, hogy iparfejlesztést hajtsanak végre a monarchia keleti felében is, Kolozsvár pedig egy kiemelt helyet kap ebben. Azáltal, hogy ide is szeretnének egy múzeumot. A múzeum az nem csak bemutató tér, hanem egyszerre bemutatja a nyersanyagot, amiből készül az adott termék. Bemutatja az eljárásokat, amikkel lehet ezt a terméket előállítani a nyersanyagból, és bemutatja a terméket is, amit lehet értékesíteni. Ezen kívül pedig van tervtára és könyvtára is, fogalmazhatunk így. Ez volt az elképzelés, ami alapján Schweinitz Gyula elképzelte ezt az épületet. Egy nagyon komplex, talán a hagyományos múzeum keretei túlfeszítő elképzelés, de hogy eredetileg az iparmúzeumot egy élő, bemutató, értékesítő helyként képzelték el a korszakban a döntéshozók. És ez teljes mértékben visszaköszön a Schweinitz által bemutatott tervben.
Tehát egy olyan személyiség, aki sokoldalú volt és kevéssé ismerjük, méltatlanul ismerjük kevéssé, vagy azt is mondhatnánk, hogy annyi nagy személyiségünk volt, hogy emiatt van az, hogy egyesek úgymond kiszorultak a köztudatból, mert lehet, hogy mégsem alkottak annyira kiemelkedőt, mint néhány nagy személyiségünk. Őt, ha lehet egyáltalán kategorizálni, osztályozni, hova helyezhetjük jelentőség szempontjából. Tehát a helyén van, vagy ki kellene még onnan emelni, és a megfelelő méltó helyére kellene helyezni.
Alapvetően a köztudatból egy kikopott személyiségről van szó. Megkockáztatom, hogy nincsen a helyén, tehát ő egy elfeledett személyiség, ő egyike a sok Kolozsvárért tevő dualizmuskori személynek, akik egy bizonyos korszaknak a megtestesítői, és akik az a korszakbek vége után kikoptak a köztudatból. Nyilván egy arisztokrata származású szeméről van szó, akit nyilván a kommunizmus alatt nem szívesen emlegettek volna. Egy olyan szeméről van szó, aki azért kétlakisága által is Kolozsvárhoz csak részben kötődik, mert hogy neki Brassovár megyében voltak azért hivatali teendői, illetve részben valószínűleg földjei is birtokai. Ezen kívül pedig nagyjából ő nem került be abba a fajta köztudatba, mert hogy egyszerűen ő azért nem egy Páké Lajos. Ő azért nem egy Szvacsina.
De segítette a nagy személyiségek munkásságát egyfajta szürke eminenciásként. Nevezhetjük őt így?
Én őt egyfajta háttérmunkásként.
A szürke eminenciás is megfelelő ilyen téren, nem?
Nevezhetjük őt így is, és ezen személyeket pedig érdemes újból elővenni. Leporolni szépen a port, elővenni a mai lehetőségek révén a különböző adatbázisokban fellelhető iratanyagot, újságokat, sajtót, vagy akár a levéltári forrásokat, és azokat a könyveket, amikben megemlítésre kerülnek. Hogy egy új köntösbe bemutassuk a mai embernek.
Hol lappanganak ezek a rejtett információk, adatok? Itt is felmerült az, hogy sokan kutatták ezeket az időszakokat és személyiségeket, így például dr. Gál György is mondta, hogy hát nagyon örül annak a fényképnek, amelyet ő annyit kutatott, és nem lelte, és most itt van, tehát mindig lehet újabb és újabb kincseket találni annak ellenére, hogy azt hiszük, hogy már minden fel van térképezve.
Erre azt mondaná Thomas Mann, hogy mély a múltnak kútja, és van még bőven meríteni való ebből a kútból. A korabeli sajtó az már elég fejlett volt, tehát képes újságok bőven vannak, az illusztrációk megvannak, megvannak azok a lehetőségek, és ezek az újságok most már fenn vannak olyan adatbázisokban, amik elérhetők, hogy most fizetős vagy ingyenes, ez más tálcázta, de elérhetők már a világhálón. És ezért érdemes elővenni ezen személyeket, mert hogy így újra tudjuk használni ezt a most már digitalizált forrásanyagot.
Akkor Schweinitz Gyulából is lesznek bizonyára újabb adatok, újabb előadások, és miért ne tanulmányok, és akár kötet is születhet.
Minden bizonyja. Amit itt érintettem, az csak a Kolozsvárra vonatkozó két mozzanat. Emellett neki volt egy nagyon gazdag gazdasági, közgazdasági, gazdaságpolitikai tevékenysége, illetve volt egy nagyon érdekes katonai pályafutása, mert hogy még csak egy olyan tisztről van szó, aki 1848-49-ben az itáliai forradalmak leverésében ugye közrejátszó osztrák hadseregnek a tagja, és 1868-tól pedig Magyar Királyi Honvédség egyenruháját viseli.
Egy érdekes pályaív, politikailag is.
Ő teljes mértékben megtestesíti azt a fajta Habsburg monarchia beli ambivalenciát, amit néhai Gerő András történész, például Méhes Sámuel kapcsán is, de más személyek kapcsán is tetten érhető. Ez az ellentmondásosság, de egy ilyen nagyon békésen egymás mellett megférő ellentmondásosság.
Hát egy fejlődőképes személyiség volt, ez azt jelenti tulajdonképpen.
Egy fejlődőképes személyiség, akinek nagyon jó helyzetérzéke volt, és volt valószínűleg kapcsolati tőkéje is, amivel ezt az alkalmazkodást nyílbe tudta ütni.
Hát köszönöm szépen, további jó munkát e téven és minden egyéb téven, Horváth Csabán.
Nagyon szépen köszönöm.